Mindeddig megsegített minket az Úr. Köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, ugyamint az írva található a Példabeszédek könyvének első fejezetében, annak a másodiktól a kilencedik verséig. Ismerd meg a bölcsességet és az intést. Értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjaknak ismeretet és megfontoltságot. Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását. Az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és a találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mindenható Istenünk. Dicsőítünk és magasztalunk ezért az újabb vasárnapért, amikor összegyűlhettünk a te szent igéd körül. Áldunk és magasztalunk azért a nagy kegyelemért, hogy neked van szabad hozzánk, hogy te nem hagysz minket a tudatlanságban. Sőt, te elkészíted az okos, helyes útat is számunkra, mert az Istennek félelme a bölcsesség kezdete. Bocsáss meg nekünk mégis azt, hogy annyiszor vétünk a te szent igéd, a te szent utad ellen. Nem vagyunk képesek téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből és elménkből szeretni, és nem tudjuk úgy szeretni fele barátunkat, mint magunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy annyiszor vétünk ellened szavakkal és tettekkel, szeretetlenségünkkel, hálátlanságunkkal. A te egyszülött fiad érdeméért kérünk, bocsáss meg nekünk minden vétkünket. És áld meg ezt a mai igehirdetés és Isten tiszteletet is, hogy a te szent szavad szóljon, amelyből minden ember azt veheti ki saját magának, amire éppen szüksége van. Ez az igehirdetés lehet kinek-kinek vigasztalás, bátorítás, bűnbocsánat, vagy éppen vezeklés. Te add, hogy szóljon a te ígéd, és te adj értelmes szívet és halló fület nekünk. Küldd el szent lelkedet, aki által megérthetjük azt, amit te elkészítettél számunkra. Egyszülött fiad érdeméért kérünk, hallgass meg a mi esedezésünket. Amen.
Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az a szent ige, melynek alapján Istenünk szent lelkének segítségű hívásával az ő örömüzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a mai napra kirendelt újszövetségi igeszakaszban. Jakab apostol levelének harmadik részében, annak 13. versétől a fejezet végéig. Így szól Istenünk igéje Jakab apostol levelének harmadik fejezetéből, a 13. verstől a 18. versig. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. A gyülekezet foglalja el helyét. Testvérek az Úr Jézus Krisztusban, az imént elhangzott igében felfigyelhettünk arra, hogy egy szónoki kérdés hangzik el már a legelején. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, hangzik a kérdés, hogy felkeltse a hallgatóság figyelmét, és ugye hangozhat a mai életben is, hogy nagyon egyszerűen lefordítva, hogy mennyire tartjuk bölcsnek magunkat ebben az életben. És egy kicsit elgondolkodunk, hiszen az igében is a figyelemfelkeltés, az elgondolás a lényeg. Ha végig gondoljuk, gondolkodásra indít bennünket. Az igében mindezek által ugye láthatjuk, hogy a bölcsességről van szó, viszont többféle megközelítésből. Tehát a helyes felelet megadására való gondolkodásra indít bennünket ez az egyszerű kérdés. Ha már elindulunk a megválaszolás útján, akkor először is észre kell vennünk azt, hogy megjelenik az alulról jövő, a gonosz bölcselkedése. Ennek a bölcsességnek mondhatjuk, tudhatjuk, mérgező hatása van ebben a földi életben. Mert igyekszik mindenben a maga hasznára átformálni. Ennek a bölcselkedésnek nem vagyunk úgy jó, ahogyan vagyunk, hanem az a lényeg, hogy minél jobban megmérgezze az egyéni életünket és az emberi kapcsolatainkat. Ez a bölcsesség csupán látszólag az, mert csak felhasznál bennünket. A gonosz nem azzal foglalkozik, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy bölcseknek lássuk magunkat, akik mindent is tudnak, és minden kérdésre tudják a megfelelő választ. Miért? Feltehető a kérdés. Onnantól, hogy így látjuk, nem igazán érdekel a másik ember véleménye, hogy ő mit tud, vagy éppen mit nem. Mégpedig azért, mert mi bölcsebbek vagyunk, okosabbak, és jobban tudjuk a választ. Ebben az alulról jövő bölcsességben, a gonosz bölcsességében benne van az irigység, a viszálykodás, a zűrzavar, gonoszság, keserűség, és még így sorolhatnánk, hiszen egészen hosszú ez a lista, mert a gonosz mesterkedései nem önthetők szavakba, sem listába. Mindezek igyekszenek befurakodni az életünkbe, hogy arra hatással legyen. És tagadhatatlan, hogy valamiféleképpen mindig sikerül befurakodnia. Ezt szeretné a gonosz, hogy minden földi kapcsolatot, békés együttélést szétdobáljon, és a maga bölcsességét érvényesítse minden ember életébe, hogy megszakadjon az a kapcsolat, ami Isten és ember között van. Hiszen már jól tudjuk a Szentíráson keresztül, hogy az első emberpárnál is ezt tette, hogy szétszakítsa. És az ő bölcsességét kínálta, hogy okossá tesz. És ebből láthatjuk meg, hogy egészen lentről indulunk a gonosz bölcselkedésétől, de akkor tegyünk meg egy lépcsőfokot, és lépjünk egyel feljebb. Hiszen beszélhetünk a földi bölcsességről is. Jakab szavai leleplezőek tudnak lenni az akkori közösségre nézve. Hiszen tele van keserű irítséggel, önzéssel, dicsekvéssel és hazugsággal. Ahol a szívben ezek a mérgező indulatok vannak, ott az ellentétes erők áradata rombol. Tehát ezek a negatív tényezők rossz hatással vannak ebben a földi életben. Hiányzik ebből a bölcsességből a türelmes szelídség és békesség, aminek következtében megbomlik a rend. Oda a nyugalom, tárva az ajtó a zűrzavar és a gonoszság arzenálja előtt. tehát nagyjából, amiről az előbbiekben szó volt. Ez talál egy kiskaput, és ebben a földi életben, a mi életünkben igyekszik befurakodni, beférkőzni, és ott ezekkel a mérgező tényezőkkel elárasztani a mi életünket. Az eféle bölcsességre valóban nem illik más, csak az ige három súlyos jelzője. Földi, testi és ördögi. Nehéz mindezeket meglátni, de saját életünkben is jelen vannak. Van olyan, mikor az irigységgel találkozunk, ami lassan mérgezi a gondolatainkat egy-egy személlyel kapcsolatban. Aki talán közel volt hozzánk, de ugye az irigység lassan-lassan kikezdi, és egyszer csak vége szakad. Emberi kapcsolatokat is képes szétszakítani az irigység, sőt mondhatjuk, hogy családi kapcsolatokat is. A keserűség sem jobb, annyira átformálja a gondolatainkat, hogy már szinte semminek nem tud örülni az ember. Minden rossz és minden ellene van. Hálaadásra nincs ok. És itt van az önzés is, amivel nap mint nap találkozunk, hiszen az egész világ is, mondhatjuk, azt hirdeti, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, semmi más nem kell, csak a magunk hasznát keressük. Akkor majd minden jobb lesz. Ne is beszéljünk a megannyi dicsekvésről és hazugságról, ami érint bennünket. Illetve mindezeken túl, meg annyi más dolgot sorolhatunk fel, hiszen mindenki egyéni életében úgy találkozik ezzel, ahogyan éppenséggel érinti őt. A világ bölcsessége nem feltétlen szolgál a mi bölcsességünk alapjául. Mégis sokszor érint bennünket. És ugye a felhívás ez ellen szól, hogy igyekezzünk mindezeknek ellenállni. Hiszen vegyük észre, hogy ez a bölcselkedés az ördögtől való. És ez a bölcselkedés ezt a földi életet igyekszik beszennyezni. Hogy ebben a földi bölcselkedésben valóban úgy lássuk magunkat, hogy mi vagyunk a tökéletesek. Mi érdemlünk meg mindent. És így tovább. De valójában mindezeknek ellene kell állni. Tovább menve, kiviláglik az igénken keresztül a keresztényi bölcsesség is, ami igazság szerint egy különálló műfajt jelent az igénk megvilágításában. Mondhatjuk, hogy ez már sokkal közelebbi kapcsolatban áll a felülről jövő bölcsességgel. Hiszen Krisztusra tekint, és abból kívánja meghatározni önmagát. És igen, keresztény testvérek, Krisztushoz tartozóként igyekszünk ebben a földi életben neki tetsző életet élni, engedelmességben, hálaadásban, megbocsájtásban. De ugye itt az igyekszünkön van a hangsúly, hiszen gyarló emberi természetünk miatt tudjuk azt, hogy hát nem igazán jön, nem mindig sikerül ez. Mivel ahol emberek vannak, ott nem beszélhetünk tökéletességről. Mert gyarló emberi természetünk miatt hajlandók vagyunk Istent és felebarátunkat gyűlölni. Ahogyan mondja egyik káténk, felelete. És így igaz. A keresztényi bölcsességünkben is ott van a bűn. Akárhogyan is nézzük. Már-már közelebb vagyunk ahhoz az isteni bölcsességhez, amit az ő szent lelkén keresztül kapunk, de azért még ott van a bűn. A keresztényi bölcsességnek is megvannak a buktatói. Hiszen meg tudja határozni egy-egy templomban, hogy kinek hol van a helye. És azt nem igazán lehet másnak elfoglalni, hiszen hajlandóak vagyunk felállítani a másikat onnan. Meg tudja a keresztényi bölcselkedés határozni az öltözködést, a külső kinézetünket. És ezen túl még több életes példa jelenhet meg előttünk, mint például, hogy mit szabad, vagy éppenséggel mit nem szabad tennünk. Mindezen elhangzottak arra hívják fel figyelmünket, hogy mindig tanulnunk kell attól, aki a legbölcsebb. Aki valóságos ember, és valóságos Isten is, az Úr Jézus Krisztustól. Nem emberektől kell tanulnunk, hanem az Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. És méghozzá miért? Egyszer egy illető mesélte nekem, hogy folyamatosan azon vagyunk, hogy Istenről valamit megtudjunk, az ő bölcsességéből valamit befogadjunk a mi életünkbe. És úgy határozta meg, hogyha van egy körülbelül 100 négyzetméteres terület, egy hatalmas szoba, úgymond, egész életünk alatt csupán egy négyzetméter az, amit megismerhetünk és felfoghatunk. Ez csak nagyságrendileg mutatja meg azt, hogy mennyire felfoghatatlan az a hatalmas Isten, aki az ő bölcsességét kínálja, hogy ebben a földi életben, ahol meg annyi önzés, irítség, keserűség támad, ott ne ezek legyenek láthatóvá, hanem az Isten békessége, az ő kegyelme, az ő szeretete. És innen láthatjuk meg azt, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy folyamatosan arra a bölcsességre tekintsünk, ami onnan felülről száll alá közénk. És ugye mindebből következik a felülről jövő bölcsesség. Jézus Krisztus a megszemélyesítője ennek a bölcsességnek. Ő tanít meg rá, ő készít fel, ő hív el, hogy ezáltal minden ember együtt tudjon élni egy közösségben, Isten közösségében, az ő gyülekezeteiben. Ahol nem a negatív bölcsesség tényezői érvényesülnek, hanem a pozitívak. Mint a tisztaság és szentség, akik Isten jelenlétében élnek szent lelke által, akiknek az életét megváltoztatja teremtő Urunk. A békesség szeretése. Ez az ember életének harmonikus voltát jelenti azzal a mindenható Istennel, aki fent van, aki szent, aki tiszta, és kiemelte az embert a szentségtelen, bűnös, hitetlen, az ellenség hatása alatt lévő helyzetéből, a kárhozatból. És méltányos, vagyis nem a törvény betűje, hanem a szelleme szerint jár el a másik emberrel szemben. Figyelembe veszi annak a helyzetét. Engedékeny. Nem ragaszkodik a maga valós vagy éppen vélt igazságához, hanem kész a párbeszédre, és annak eredményeként a megbocsátásra is, ha éppenséggel arra van szükség. Irgalommal könyörületesen fordul oda azokhoz, akik éppenséggel szükséget látnak, vagy segítségre van szükségük. Pártatlan, mindenki esetében az igazság érvényesítője. Nem kételkedő és nem képmutató. Nem más az ember háta mögött, mint amilyen szemtől szembe. Egy szóval emberséges, és a fenti, az Istentől elnyert bölcsesség érvényesítője. Isten szeretetének a megjelenítője. Nagyon sarkalatos mindaz, amit igénk és annak üzenete közöl velünk. És itt kell megállnunk egy pillanatra, mielőtt a végéhez érnénk. Hiszen a felolvasott igének a végén hallhatjuk az utolsó verset, ami részint egy kicsit elkülönül az egész igének a mondani valójától, mely így hangzik. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. És ha innen elindulva és megfordítva az egész üzenetét a mai ige szakasznak, onnan vehetjük észre, hogy az Isten békessége, amelyben ő lehajolt ebbe a földi életbe, a Krisztus Jézuson keresztül, aki által békességet szerzett ennek a földi életnek, az ő fián keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül, az ő bölcsessége által élhetünk kegyelemben, irgalomban és szeretetben. És ebben a bölcsességben, keresztény testvérek, tanulhatunk ő tőle, és ellenállhatunk annak a bölcselkedésnek, amit a gonosz szeretne elérni a mi életünkbe. Hogy ebben a földi életben az ő bölcsessége határozzon meg bennünket, mint a mi bölcsességünk. És innentről fordul vissza az egész üzenet, hogy Isten békessége az, ami lehajol az emberhez, az ő szeretett fiában. Hogy szent lelkén keresztül megérthessük, sőt érezhessük életünkön, hogy mit jelent az ő bölcsessége. Innentről érthetjük meg ennek az igének üzenetét. Összefoglalva tehát azt szeretné üzenni, hogy ebben a földi életben igyekezzünk leküzdeni annak a bölcsességnek a forrását, ami alulról, a gonosztól érkezik. Mert ez mérgező számunkra, emberi kapcsolatainkra, közösségeinkre. Nem az életet jelenti. Vegyük észre, hogy mindenre a megoldás a felülről jövő bölcsesség elfogadása. Isten bölcsessége mindenen felül helyezkedik el, és ezt akarja nekünk adni az ő fiában, az ő szent lelke segítsége által. Erre hívja fel figyelmünket ez az utolsó vers, amit említettem. Hiszen aki békét szerez, az az igazán bölcs. Nagy ára volt Isten békesség szerzésének, Jézus Krisztusnak az élete. Ő általa van nekünk is békességünk, kegyelmében. Erre tekintsünk, és ezt hirdessük ebben a földi életben, míg világ a világ. Így legyen, Isteni a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk a te mindennapos kegyelmedért, amiben naponként élhetünk. Köszönjük neked, hogy eljöhettünk a mi otthonunkból, és hallhattuk a te igéd, és annak a hozzánk szóló üzenetét. Áldunk, hogy te Ura vagy mindennek, hiszen tudjuk jól, hogy nincs hozzád fogható. Áldunk ezen a mai alkalmon is a mostani keresztelőért, a gyermekért és a családért. És kérünk, áld meg életüket jelenléteddel. Kérünk azért is, hogy add, hogy mindenkor neked tetsző életet tudjunk élni, a te bölcsességedben, a te vezetéseddel. És ha letérnénk arról az útról, amit te kijelölsz számunkra, bocsáss meg nekünk, és terelj vissza magadhoz. Kérünk, légy velünk továbbra is, szent lelked által, mert nélküled elesettek vagyunk ebben a nagy világban. Add a te szeretetedet és békességedet. És kérünk, légy azokkal a testvéreinkkel, akik most nincsenek itt velünk, akik pihennek vagy nyaralnak, vagy éppenséggel más gyülekezetben vesznek részt Isten tiszteleten. Légy azokkal a testvérekkel, akik rászorulók, Légy azokkal, akik betegek. Adj erőt és gyógyulást részükre. Légy a gyászolókkal, és add nekik vigasztalásodat. Így kérünk, halld meg imádságunkat. A te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Istenünk áldását, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.